hallgassuk meg Isten hozzánk szóló szavát, ami meg van írva Jeremiás próféta könyvében, a 38. részben, az 1-től a 13. versig terjedően, eképpen.
Amikor Jeremiás megtagadóan mondták egyébként minket, ezt mondja az Úr, aki ebben a városban marad, az tenger, ésség és ötét miatt fog meghalni. Aki azonban különösszága is okoz, az nem marad, élet és ajándékot kapja és kérdékot. Ezt mondja az Úr, a babiloniai király hadseregének a kezébe fog kerülni ez a város, és elfoglalja. Ezért a vezető emberek megmondták a királynak. Meg kell halni ennek az embernek, mert elsüggeszti a városban magának harcosokat, és az egész népet azzal, hogy ilyeneket hirdet neki. Hiszen ez az ember egyébként nem a javára, hanem a veszélyes öregtük. Cipriás király így válaszol. A tetetekben van, hiszen a király tehetetlen veretettemben. Szokták fel Jeremiást, és beadották Malkiás király szív tisztelmájába, mert a börtönben volt. Kötelezően bocsátották a Jeremiás, és mivel a tisztelmában nem volt víz, csak sár, belesüllyedt Jeremiás a sárba. Meghallotta az etióp Ebedmelek a királyi palota egyik tisztje, hogy Jeremiás a tisztelmában tették. A király akkor a Benjamin kapuban tartózkodott, ezért kiment Ebedmelek a királyi palotában is úgy szólt a királyhoz. Uram király, köszönjük ezeket az emberek, amikor ütelt a Jeremiás prófétára, hogy a tisztelmet adották. Ehhez is meghalt volna az éhénység miatt, hiszen nincs már kenyér a városban. Akkor a király ezt parancsolt az etióp Ebedmeleknek. Vigyél innen magaddal 30 embert, és mutasd a Jeremiás prófétát a tisztelmából, mielőtt meghalnak. Ebedmelekkel magának jutta az embereket, bement a királyi palotába, a kiskára a szívű helyiségbe, összeszedett a régi és elnyújtó a darabokat, és lebocsátotta azokat Jeremiásnak kötelezően a tisztelmába. Majd ezt mondta az etióp Ebedmelek Jeremiásnak. Tedd ezeket a régi és elnyújtó a darabokat a hónap alatt a kötelezően. Jeremiás úgy tett, és akkor kihúzták Jeremiás kötéllel, és kiemelték a tisztelmából. Ezután Jeremiás a börtönszobában tartózkodott.
Együtt olvastuk Isten igéjét, csendesedjünk el, és imádkozzunk.
Mindenható Atyánk, nagyon köszönjük neked, hogy te gondot viselsz azokról, akik te hozzád tartoznak. Köszönjük, hogy te figyelsz ránk, és még olyankor is, amikor úgy érezzük, mintha fogságban lenne a lelkünk, mint hogyha börtön rácsai között kellene szenvednünk lelkileg, te olyankor is velünk vagy, és nem hagysz el minket. Kérjük, erősítsd a mi hitünket olyankor is, amikor úgy érezzük, hogy mindenki elhagyott minket, és bár mi téged akarunk követni, és a te igédet akarjuk szólni ebben a világban, mégis olyan nehéz, azt hiszem, nem akarnak ránk hallgatni a körülöttünk élők. Hálát adunk mindazokért, Úrunk, akikkel együtt leborulhatunk előtted. Hálát adunk a testvérekért, és könyörgünk most azokért a testvéreinkért, akik úgy érzik magukat, ahogyan Jeremiás érezhette, akkor, amikor nem hallgatott rá az ő népe, sőt még beledötták a ciszternába, a sárba, hogy ott elpusztuljon. Urunk, időnként talán mi is így érezzük magunkat, de ahogyan nem hagytad el a te szolgádat Jeremiás, hisszük, hogy rajtunk is megkönnyörülsz, amikor lelkileg ilyen állapotba jutunk. Kérünk, hogy segíts minket, amikor nehézségek között járunk, de légy mindazokkal is, akiknek örömük van. Segíts, hogy oda tudjunk figyelni egymásra is, hogy meglássuk azt, hogyha valaki lelkileg mélyre került, és talán nem is tud terát sem figyelni igazán. Kérünk, adj nekünk erre érzékenységet, és könyörgünk, hogy segíts, hogy tudjunk egymással örülni is. Kérünk, legyen most önünket a Szent Lelked által, szentelne minket a te igéddel, és taníts minket. Amen.
Amen. Az igehirdetésre készülve énekeljük a 380. dicséretnek a 6. és a 7. versét. A 6. vers így kezdődik, oltalmazza Krisztus az ő szent egyházát. Thank you. Isten szavát Jeremiás próféta könyvéből, a 20. részből, a 7-től a 11. versig terjedően. Eképpen. Rád tettél, Uram, és én hagytam, hogy rád tegy. Megragadtál, hatalmadba ejtettél, nevetnek rajta egész nap, engem gúnyol mindenki. Ahányszor csak megszólalok, kiáltanom kell is hirdetnem, hogy erőszak is elnyomás uralkodik. Az Úr igéje csak gyalázatot és gúnyszert tett nekem egész nap. Azt gondoltam, nem törődöm vele, nem szólok többé az Ő nevében, de perzselő tűzével szívemben, csontjaimban van rekesztve. Erőlködtem, hogy magamban tartsam, de nincs rajta hatalmam. Hallom, hogy sokan suttogják. Iszonyat mindenütt. Jelentsétek föl is jelentjük. Akik jó akaróim voltak, mind a bukásomra várnak. Talán rá lehet szedni. Hatalmunkba ejtünk és bosszút állunk rajta. De az Úr velem van, mint erős vitéz. Ezért elbuknak üldözőim, nem bírnak velem. Igen, megszégyenülnek, kudarcot vallanak, gyalázatuk soha nem megy feledésbe. Kedves testvéreim, amikor most a Bibliaolvasó kalauz szerint Jeremiás próféta könyvét olvassuk, gyakran úgy érzem magam, ahogy egyik fejezet követi a másikat, mint hogyha egy színházban lennék. Mint hogyha egy drámát, vagy éppen egy operát néznék. Gyönyörű ez a könyv. Nagyon-nagyon őszinte. Nagyon emberi. Nagyon sok harcról szól. Nagyon hűségesen és árnyaltan ábrázolja azt a kort, amelyben játszódik. Az emberi lelkek, a cselekedetek motivációi, értékes könyvről van szó. És az ember belegül képzeli magát a szereplőkbe. És végig várjuk, hogy már tudjuk, hogy mi lesz a történet vége, hogy hát, ha mégis másképpen történik majd. Várjuk, hogy hát, ha mégis a király hallgatni fog a prófétára. Hát, ha nem jönnek a babilóniaiak. Hát, ha valami csoda történik, és Isten emberre a próféta nem menekül. És nem. Nagyon emberi ez a könyv. És mi sokszor az életünk során remekül tudunk azonosulni azokkal, akik benne vannak. Jeremiással, Isten kereső, szolgáló prófétával, aki tévedik, aki néha úgy gondolja, hogy most már kicsit sokat életből, vagy akár Hizkiával és a királlyal, aki bár ismeri Istent és tudja az ő akaratát, de körbenéz, és a világban látja a többi embert, és azt szerint döntés lép, tépelődik, harcol, aztán végül a saját feje után dönt. Nem voltak könnyű idők ezek. Júdea kül- és belpolitikai helyzete kilátástalan ebben az időszakban. Mondhatni reménytelen, amikor a próféta szól. A babilóniaiak hatalmas seregekkel állnak, pusztítanak, az országon belül szegénység van, és mindenütt csak a baj. A hatalmon lévő Cidkija király a babilóniaiak helyezték a trónra, eltávolítva onnan elődjét Jójákin, és hűségesküt követeltek tőle. Igen, ám csak, hogy az országon belül az egyik politikai párt az azt mondja, hogy Egyiptom felé kellene tekintetni. Hiszen ő a másik nagy hatalom. Egyiptom felé, ahol biztonság van, béke van, jólét van, oda kell menni. Ott van munka, megélhetés, ott minden könnyebb lenne. Ráadásul, hogyha oda megy a nép, ott nem kell egy pogány uralkodó előtt behódolni nekik, Ábrahám fiainak. Mindeközben azonban Cidkija a babilóniai uralkodónak tett hűségesült. Illetve Jeremiás próféta, Isten szaván tájékozódva, szintén azt mondja, hogy a babilóniaiak felé kell tekinteni. feléjük kell bűségesnek lenni, oda kell kimenni. Isten erről az egy üzenetet, ezt hallottuk az előbb. Aki ebben a városban marad, a fegyver éjség is többét miatt fog meghalni. Aki azonban kimegy a kaldeusokhoz, az megmarad. Életét ajándékul kapja is élni fog. Isten nagyon világosan és egyenesen felvázolja a helyzetet. Beszél arról, hogy Babilónia, a kaldeusok, azok Isten eszköze, az ítélet eszköze a világ fölött. Pogány nép, de ennek ellenőre eszköz. Még Isten népe felett is, az Isten választott népe. Térdet kell hajtani egy pogány uralkodó előtt, és ez a menekülés útja. Mert ő most Isten szolgálja. Az engedelmesség Isten akarata előtt valójában a meghajlást jelenti. Akaratának megértése pedig az ítélet elfogadását. És csak így tapasztalhatják meg Isten kegyelmét. Bármennyire is paradoxon hangzik ez. Olyasmi, mint a plébi tüzeknél, hogy gyújtanak egy ellentüzet, felégetnek egy részt, elpusztítanak egy sávot, hogy megállítsák a tüzet. Hasonlót kellene tenyenek. Kimenni, behódolni, és akkor van számukra menekülés. Nehéz ám ezt elfogadni. Nehéz ezt elhinni, különösképpen úgy, hogy ismerik Isten, és úgy gondolják, hogy Isten majd minden körülmények között megvédi őket. Nehéz elhinni, hogy Isten részéről a kegyelem, amit adni akar, az az ítélet elfogadásával kezdődik. Hát ilyen nehéz üzenetet bíz Isten prófétára. És a könyv során, hogyha ezt olvassuk, akkor rádöbbenünk arra, hogy az üzenet és a próféta élete az összekapcsolódik, összefonódik. Egy nagyon csendes, szolid fiatalemberről olvasunk az első fejezetekben, akit elvív Isten egy feladatra. Kiállít a nyilvánosság elé, ahol sok-sok ellenállásba fog ütközni egy életen át, egészen haláláig. Nem lehet családja. Sok-sok jelképes cselekedetet kell végrehajtson, hogy kiábrázolja képi formában, szimbolikusan a nép helyzetét. Küzd hamis prófétával, és újra megy a királyhoz, aki nem akar ráfigyelni. És mindeközben tiszta szívből szereti azt a népet, amely fölött az ítéletet meg kell hirdesse. A része a népnek, de arról kell beszéljen, hogy pusztulás lesz, halál és döglés. Nagyon nehéz sors ez. Ítéletet hirdetni a bűneik miatt, de ha szereti őket, és nem akarja veszüket. Elképesztő teher időközönként Isten szolgájának lenni. Hatalmas felelősség és nagy nagy lelki teher. A próféta Isten mindenkori szolgálja, közel van Istenhez. Veszi az üzenetét, érti a szavát, és szócsőnek kell lenni, eszköznek, kiválasztottnak lenni, és bizonyos értelemben magányosnak. Elhagyatottnak is üldözöttnek időnként, meg nem értetnek is kinevetetnek. Nehéz dolog Isten szolgálni. És nem véletlen az, hogy időnként a próféta is elfárad, hogy nem találja a helyét a világban, hogy úgy érzi, hogy már neki is túl sok, hiszen mindenki ellene van, bármit csinál, de neki mondani kell, mert bízatott rá. Nem véletlen, hogy így fakad ki Isten előtt. Ahányszor csak megszólalok, kiáltanom kell és hirdetnem, hogy erőszak is elnyomás uralkodik. Az új igéje csak gyalázatot és gyógyszert tett nekem egész nap. Azt gondoltam, nem törődöm vele, nem szólok többé az ő nevében. De perzselő tűzé vált szívemben, csontjaimba van rekesztve. Erőlködtem, hogy magamban tartsam, de nincs rajta hatalmam. Hallom, hogy sokan suttogják, iszonyat mindenütt, jelentsétek föl, föl is jelentjük. Akik jó akaróim voltak, mind bukásomra várnak, talán rá lehet szedni. Hatalmunkba együtt is bosszút állunk rajta. Hát ezt jelenti Isten szolgájának lenni. És azt gondolom, hogy aki őszintén, tiszta szívből követi Istent, azért találkozik ilyen érzésekkel. Mondjam, vagy nem mondjam. Ha mondom, hogyan mondjam, hiszen mit fognak rólam gondolni? Hogyan kell bölcsnek lenni? Meddig terjed az életben az én felelősségem? Hogyan tudom őt szolgálni? És néha nagyon nehéz. Még most is, hogy béke van, hogy vallásszabadság van, még néha most is nehéz felvállalni azt, hogy én neki élek, én őt követem. Mert az emberek nem értik. Nem értik azt, hogy esetleg más kincseket gyűjt az ember, mint a földiek. Nem értik, hogy miért teszi valaki, hogy miután fáradtan egy nap munkája után hazatért, hidegben, télen, sárban, esőben, teszi a csizmáját, kabátját, és mondjuk megy beteget látogatni ahelyett, hogy a tévé előtt ülne és pihenne. És nehéz azt megérteni, hogy amikor eleve nehéz napjainkban megélni, akkor valaki komoly összegeket ad mondjuk egy gyülekezeti ház építésére, noha azt el is lehetne tenni a még nehezebb időkre. Emberre nézve bolondság, kikacagtató, vagy az, ahogy egy-egy vendég vasárnap előtt nem csak letesszük a szórólapokat az asztalra, hogy aki látta, vigyen belőle, hanem oda megyünk, és beszélünk arról, hogy kik is vagyunk mi, meg hogy ez miért is lenne jó, és hívogatunk. Bátorság kell hozzá, de néha nagyon-nagyon nehéz. Különösképpen akkor, amikor az ember életében egymást követik a nehézséget és a csapások. Amikor hiába voltam hűséges egy kapcsolatban, de mondjuk a másik megcsal is hűtlenné vált, elhagynak. Vagy mi van akkor, amikor nekem lenne a legnagyobb szükségem arra, hogy támogassanak, és én ott voltam a másik életében. Én segítettem, én mondtam, én mentem. És most itt vagyok, hazamegyek, és egyedül vagyok, és nincs senki, aki hozzám szóljon. És mi van akkor, amikor az ember bár keresztjén, de kap egy olyan diagnózis, ami nagyon súlyos és komoly. És miért? Mit jelent ilyenkor Isten emberének lenni? Hogy lehet ezeket megélni? És nem csoda, hogyha az emberben felvetődik ilyenkor, hogy rátettél engem, Uram, és én hagytam, hogy rászedj. Mert vívódással is harccal teli tud lenni az Isten emberének az élete. Néha nagyon nehéz. De aki csak egyszer is átélte, hogy Isten őt valóban megszólította, az tudja, hogy csontjaiban van rekesztve a tűz. Az nem tud másképp élni. És lehet, hogy emberileg kinevetik, bolondnak nézik, összesúgnak a háta mögött, de nem megy másképp. Mert az Isten szavában erő van. Az Isten jelenléte hatalmas az ember életében. Leküzdhetetlen és legyőzhetetlen és diadalmas. És az ember ilyenkor körbenéz és azt mondja, hogy mégis, ez az én utam. Akkor is, hogyha nehéz, akkor is, hogyha azt érzem, hogy nincs tovább, hogy mindenki ellenem van. De ettől még sokszor egyáltalán nem könnyű. Nem szeretünk erről beszélni. Nem szeretünk erről beszélni, mert mást várunk. Az emberben valahogy benne van az, hogy ha Istennel jár, akkor csak jók történhetnek az életében. Sokszor, amikor jönnek kereszteltetni kisgyermekeket, akkor megkérdezem, nem tudom, templomos emberektől, hogy hát miért akarják. És a válasz esetek legnagyobb részében az, hogy azért, mert a gyereknek jó lesz. Mert akkor így Isten tudni fog róla, és majd megsegíti. Persze, mert minden szülő a legjobbat akarja a gyerekének adni. És ez nem feltétlenül lesz jelenti. Istennel járni időközönként nagyon nehéz. És nem azt jelenti, hogy az Isten követése az annyira egyszer lenne. Jézus nem ígérte ezt nekünk soha. Azonban beszél arról a nagy lelkesen őt követő fiatalembernek, hogy a rókáknak van barlangjuk, de az Isten fiának nincs hová fejét lehajtania. Beszél arról, hogy nyomorúságunk van ebben a világban, de ő legyőzi a világot. És nem véletlen az, hogy még az utolsó estén is az övéért imádkozik. Mert tudja, hogy semmivel nem lesz könnyebb az övének, mint a világban élőknek. Sokszor megsült. És ő maga is vállalja értünk a keresztet. És ezt szólva nem tud az Uránál. De ötömbe juthat az összes tanítvány gyakorlatilag. Szinte valamennyien délkorú halált haltak, de hirdették az evangéliumot, és tudták, hogy nem lehet ezt csak úgy megspórolni. Vállalták, nem fordultak vissza. De eszünkbe juthat egy Pálapostól, akinek az élet történetét hittanórákon olyan szépen megtanuljuk, hogy szinte teljesen természetesnek vesszük a börtönt, a megbotoztatást, megkövetést. De gondoljunk csak bele, hogy ez mi mindent jelenthetett a valóságban. Hogy hány átérasztott éjszakát, mennyi fázás, mennyi tépelődés, hogy Uram most mit akar, hogy cselekedjen. Egyáltalán ez a te utad? Miért történnek ezek? Vagy ott vannak az első keresztények, akik tudják, hogy oroszlánok elévetik őket. És amikor tudják, hogy már nagyon kevés van hátra az életükből, mégis vállalják, és nem hátrálnak meg. Mert tudják, hogy mi az igazság. Tudják, átélték, hogy mit jelent Istennel élni. Tudják, hogy ebben a világban küldetésük van, és ennek része mindaz, ami vár rájuk. És nem történik csoda. És nem történik isteni beavatkozás. Sokszor elgondolkoztam 10 évesen, amikor az Istennel való járást kezdtem, és olvasgattam olyan keresztényeket, amit a kommunizmus alatt meghurcoltak, hogy de miért vállalták? Amikor arról olvastam, hogy keresztény férjek szeme láttára csonkították meg a feleségüket, meg a kisgyermeküket. Hogy bezárták őket koporsóba állva, úgyhogy a koporsó oldalából szegek álltak ki, és nem dőlhettek el, és napokig ott kellett álljanak, amíg gyakorlatilag élve felfoncolódtak. Hogy ott voltak picike kis lyukakban, és üvölte szólt a rádió Isten gyalázó szövegekkel, amíg gyakorlatilag megtébolyodtak. És akkor olyan sokat kérdeztem, hogy Uram, miért engedted? Hát ők a te néped. És 10 évesként olyan nehéz volt ezt felfogni, hogy miért kellett némelyeknek végigjárni. És azt feszegettem magamból, hogy vajon hol vannak a Istennel járásnak a határai. És hogy gondolkoztam rajta, hogy annyira olcsó válasznak szint az, hogy azt mondják, hogy hát így az ember még közelebb jut Istenhez. Hogy szenvedésben formálódunk. Mert bár ezt igaznak éreztem, de arra gondoltam, hogy ha ezeknek az embereknek ezt mondják, vajon hogyan élnék meg. Mert ezt teológiailag nagyon sokszor hallottam válaszként. És Jeremiás esetében is csak fokozódik a szenvedés. És az ember, hogy belegondol, azt érzi, hogy kicsit drága az ár. Mert végül nem csak börtönbe vetik, hanem a börtön udvarának ciszternába is, ahol már teljesen egyedül van a sötétben. A ciszterna alján pedig ott a vizes sár, ahol az idős ember, mert ekkor már idős emberről van szó, ott fázik, egyedül van magányosan, noha ő követte Istent, és engedelmes szókcsöve volt. A hűséges, mindenről lemondó próféta miért jut ide? Az életét el akarják venni, azonban nem lehet csak úgy kiírtani. Megölni nem merik. Ezért dobják be, hogy majd meghal. De az üzenet, amire elbízatott az élő és ható. És nem lehet elpusztítani azt, amit azzá teszi, aki. Eszembe jutott egy kis fának a története, ami itt van Debrecenben. A Dózsa Ávici mellett volt egy betonnal kibetonozott mélyverem. Gyakorlatilag a alaksor ablaka miatt van ott, hogy ne lehessen bemászni. Csabban mély betonnal délen terembe a szél beszórta a por, a földet. Alig van valamicska az alján, és befújt egy kis magocskát is, és a magban ott a véletelő, és kihajtott a semmibe. Gyökeret eresztett a betonba, és gyakorlatilag a semmiből elkezdett növekedni. A barátnőből minden alkalommal, amikor arra jártunk, néztük a kis pár. És idén júniusra már a 3 méter mélységből egészen felnőtt a berend tetején lévő vas rácsokig. Tovább nem tudott növekedni. És újra elcsodálkoztunk ezen az erőn. A fában ott az életerő, amit nem lehet csak úgy kipusztítani. Emberileg nincs esélye, hiszen nincs tápanyag, nincs föld, be van zárva. És a fa nő, mert van valami fontosabb, aki növekednie kell és élnie kell. És az ugye, amikor voltak a nagy viharok, a fa nem bírta a szelet, és ilyen vékony a kis törzse elborult, de élt tovább. És akkor a barátnőm, az kijárt a heteken keresztül, hogy az ABC-ből adjanak engedélyt, hogy valaki lemásszon és kivegyék onnan a kis fát. Nem értették, bolondnak nézték, mondta is, hogy többet nem megy az ABC-be. De végül engedélyt adtak rá. Felemelték ketten a vasrácsokat, a harmadik lemászott egy kötélen. Kiszedték a kis fát, berakták egy autóba, és most egy kertben van. Rajta van a tábla, hogy rabfa. Nem tudjuk, hogy megmarad-e. Akkor legutóbb látta, a levelei lekonyultak. De tudjuk, hogy ez a fa eszköz, mert élni akar. Csak gondolom, hogy ugyanilyen az Isten üzenete is. Az evangéliumban, az Isten szavában erő van. Azt nem lehet csak úgy elpusztítani. Ez a mi életünkben is így van. Az Istennel járás nem lehet csak úgy kiírtani az emberből. És annyira megszerű azt látni, hogy igen, ne dobják a prófétát oda a ciszternába. De Isten küld egy ebedmeleket, egy etiópot, akire hallgat a király. És van reménység, mert Isten cselekszik. És bedobnak anyagokat, és kihúzzák onnan ezt az embert. És ott marad a börtön udvarán. És akkor várnánk, hogy majd minden jóra fordul. És kiderül, hogy mégsem. Mert bár magához hívatja a király a prófétát, nem hallgat rá. És hiába mondja el újra és újra a próféta szavakat, hogy ne a környezetére tekintsen, ne a körülötte lévő tanácsadókra, hanem Istenre figyeljen. Cidkijjel dönt. Fél a vezetőktől, és nem megy ki a káldeusokhoz. És utána felvált a Babilon ellen, jön a sereg, mindent elpusztítanak. Megtörténik a második deportálás. Cidkijjel király elhurcolják. Babilon földjén hal meg majd börtönben, de előtte még a szeme láttára a fiait megölik, őt magát megvakítják. Az osztás sorsa megpecsételődik. És közben a prófétát Egyiptomba hurcolják honfitársai. És csak növekszik a szenvedés. És olyan nehéz ezt ilyenkor megérteni. Mert az ember nem erre a befejezésre vár. És az emberbe felvetődik a kérdés, hogy de Uram, miért? Miért engeded ezt? Hogyan történhetnek meg ezek? Mi történik a kis fával? Ha elpusztul, miért pusztul el? És miért kell nekünk is sokszor még nehezebb és nehezebb helyzetekbe kerülnünk, amikor beszélek mások? És nem tudok választ adni. Azt azonban tudom, hogy bár sokszor nem kapunk választ a kérdésekre, hogy mi miért történik. Annak ellenére azt tudom, hogy kimondhatjuk azt, amit a próféta kimond, miután ott panaszkodik Istennek. Hitvallásként kimondjam, hogy de az Úr velem van, mint erősítés, és ez a kulcs. A miértedbe, a miért engedtek Uramba, egyre jobban bele tudom süllyedni, veszélyesebb velem, mint a ciszterna, mert lehúz bennünket, és sokszor nem tudjuk a választ. Tehát ebben az esetben is olyan könnyű lenne azt mondani, hogy hát Isten így akarta, és Isten így engedte. Ráhárítani a felelősséget. Vagy éppen szitkíjára. Hiszen ő döntött is, van szabad akarat. Aminek aztán a nép is a levét, hiszen a király kezében van a nép sorsa. Ő felel érte. Elbukott, hát bukik a nép. De nem erről szól igazán ez. És sok esetben a mi életünkben sem a miért, akik kéne eljussunk, hanem valahova tovább. Hanem odáig, hogy hogyan tovább. És tudom, hogy az Isten velem van. És vele megküzdeni. Vele tovább látni. Nehéz, mert az ember néha elfárad, kiábrándul. Azonban Isten egy tágabb perspektívát akar nekünk adni. Néha nehéz megérteni. A Zsoltáros szavainak a bölcsességét, amikor arról beszél, hogy utaid Uram, ismerhetsz meg velem. Ösvényeidre taníts meg engem. A te utaidra, nem az enyémekre, hanem amint te vezetsz engem. Azt ismerhetsz meg velem. És az ösvényeidre te taníts meg engem. Taníts meg arra, hogy ezt hogyan tudom végigjárni. Alázat kell hozzá. De ajándék az, hogy mi tudhatjuk, hogy ezen az úton járunk, és nem véletlenül, hogy céllal járjuk azt az utat, akkor is, hogyha néha nagyon nehéz. Isten ereje által, amely a csontjainkban van rekesztve, és ha ismerjük őt, akkor nem tudunk más vele menni. Ez azonban hit kell. Hit, amely felfele tud tekinteni folyamatosan. És nem lehet vele önmagunkra. Ez a hit az, ami egy Bethsaidán átsugárzik. A táborban beszélgettem a ifiseimmel a szenvedésről, és utána valaki más, egy másik idősebb ifis, akinek beszélgettem, megkérdem el a beszélgetésről, mondta, hogy van egy Bethsaid. Egy olyan családnak a Bethsaidja, ahol van egy dankóros kicsi lány. És a szülei ezt a blogot, internetes naplót, a születésétől kezdve vezetik. És itt számára a szenvedését nyert új értelmet, mondta ez a 20 éves ifjú. Hiszen nagyon sok családban, amikor kiderül, hogy valakivel bármilyen tekintetben probléma van, ez hatalmas teher. Sok esetben nem is vállalják az ilyen gyermeket. Ez a család igent mondott rá. Tudták, hogy nehéz lesz, főleg, hogy van egészséges gyermekük is. És ugye az ember olvassa, egyszerűen az ember szíve örömmel telik meg. Mert ez az oldal tele van örömmel, büszkeséggel, a kisgyermek iránti tisztelettel. Küzdenek, folyamatosan, ahogy egymás után derülnek fel nehézségek a kicsiről. Küzdenek, hogy minél inkább tudják őt fejleszteni, és rengeteg akadályba ütköznek. A bürokrácia, az orvosok és sok oldalról. És annyira szép látni, ahogy Istenből merítenek előtt. Nem keresztény családról van szó, de látszik, hogy egy Isten ismerő családról van szó. És újra és újra megfigyelnek arra, hogy látom őket, hogy olvasom a soraikat. Tehát nem lefelé néznek, hanem látszik, hogy ezt a gyermeket ajándéknak fogják fel, akit kaptak. Kincsnek is értéknek. Hát valahogy ezt támogathatjuk a hétköznapokban. A terheink, a nehézségeink közepette. Amikor olyan nehéznek érezzük, hogy mi Isten szolgái legyünk. Olyan nehéz az, amikor lehűz bennünket. De olyan hatalmas feltekinteni és látni azt, hogy mennyire igaz Isten szava, hogy neki terve van. és nézzük meg, hogy Izrael életében is voltak nagyon fényes pontok. Ott volt egy Sinai szövetség, ott volt az egyiptomi szabadítás, Dávid Salamon uralkodása, sok-sok győzelem, magas, diadalmas pillanatok, és most lejutnak a mélybe. Ugyanakkor a babiloni fogság valami olyasmi, és ez az időszak Jeremiás korában, mint egy alagút. Ausztriában vannak ilyen alagutak. Hosszú percekig sötétben megy a vonat vagy az autó. Az ember szinte fél. És egyszer csak meglátja az ember a derengő világosságot, és kijut a világosságra. És kiderül, hogy más a táj, mások a növények, és minden megváltozott. És a fogsága Izrael életében is valami új kezdődik el. Nagy az ára, de Isten valami nagyszerűt hoz ki belőle, az emberi döntésekből. Hiszen ott a fogságban értik meg, hogy az Isten jelenléte nincs a jeruzsálemi templomhoz kötve. Ott is ott van velük az Úr. Ott értik meg, hogy mennyire fontosak az őseik által kapott dolgok, az Istennel való járás. Teológiailag nagyon sok minden ezekben a nehéz évtizedekben kristályosodik ki. És az Ószövetség legnagyobb része ott íródik a fogság híveivel és azután. De ezt meg kell hozzá tapasztalják. És az emberek egy része soha nem látta meg ezt. Hiszen meghalt a deportálás alatt. Vagy éppen a fogság első éveiben. De mi már tudjuk és látjuk, hogy nem értelmetlen volt. És sok minden a mi életünkben is pont ilyen. Hogy mi sokszor nem látjuk a mi érteket. De később, talán mikor már mi nem is élünk, kiderül, hogy mi minden történt. Hogy Isten terve hatalmasabb. Isten szava nem hiába való. Hogy érdemes küzdeni, hogy érdemes vele járni. Hogy nem lehet azt a csontjainkba rekesztett tüzet megtagadni. Nagyszerű az, hogy van reménység. Hogy megtapasztalhatjuk, ahogy ott akkor egy etióp ember által megtapasztalta Jeremiás, hogy vele az Isten. Mi is hányszor és hányszor megtapasztaljuk, hogy Isten vezet bennünket és reményt ad. És olyan nagyszerű, hogy komolyan vehetjük Jézus szavát, aki ugyanerről biztosít bennünket. Jeremiás azt mondta egykor, hogy de velem van a Isten, mint elősítés. Jézus pedig így írja nekünk, hogy de én veletek vagyok a világ végezetéig. Ez az az ígéret, amelyre az életünk legsötétebb időszakaiban is, amikor az alagút végén még nem látjuk derengeni a fényt, ráhelyezkedhetünk, és megélhetjük mindazt, ami a csontjainkban van rekesztve, mert ebben erő van, és maradandó. Amen. Isten szavára válaszolva, énekeljük a 466. dicséret, 3. és 4. versét, ami itt kezdődik. Ha elfog utamon, félelem, fájdalom, fogd kezemet. magasztalunk téged, hogy ismerhetünk. Hogy te bemutatkoztál nekünk oly sokféleképpen életünk során. Hogy ismerhetünk téged, mint utat, amelyen járhatunk. Mint sziklát, amely megtart, amely erős és alap számunkra. Hogy ismerhetünk téged, mint pásztort, aki terelvet, vezet bennünket és megvédesz, és utánunk jössz, amikor elvesznénk. Hogy ismerhetünk téged, mint kenyeret, amely táplál, mint élő vizet, amely erőt ad. Hogy ismerünk téged, Urunk, mint lámpás, amely megvilágítja előttünk az utat, hogy el ne tévedjünk. Urunk, köszönjük, hogy számtalan módon megtapasztalhattuk a jelenlétedet az életünkben. Köszönjük, Urunk, hogy célt adtál nekünk, hogy veled járhatunk, hogy nem érdemetlenül lézengünk ebben az életben, a nekünk jót évtizedeken keresztül, hanem értelemmel. Istenünk, köszönjük neked, hogy te ott voltál velünk, akkor is, amikor nehéz volt. Akkor is, amikor kétségek gyökörtek, a nagy miértek és a hogyan engedheted, Uramok. Urunk, köszönjük, hogy megtapasztalhattuk a jelenlétedet, hogy erőd az, békességet, hogy tanítasz bennünket és vezetsz és formálsz. Köszönjük, Urunk, hogy valóságos a te jelenléted, hogy kinyújtott felénk újra és újra a kezedet. De taníts bennünket, Urunk, arra, hogy ne ilyenkor magunkra nézzünk, hanem te rád, és belé kapaszkodjunk. Hogy engedjük azt, hogy te munkálkodj. Urunk, bocsáss meg, hogy sokszor mi vagyunk ennek az akadálya, mert önmagunkra nézünk és nem tudunk tovább lépni. Emeld fel ilyenkor, Urunk, a tekintetünket. Segíts nekünk, hogy végigjárjuk azt az utat, amit rám bíztál. Hogy ne lázadjunk, hogy ne kétségbe essünk, hanem reménységgel tekintsünk rád. És Urunk, köszönjük neked, hogy elvédetek számunkra a koszorú, hogy tudhatjuk, hogy bár sokszor ebben a világban nyomorúságunk van, de te legyőzted ezt a világot, és mi nem a földjekben reménykedünk. Urunk, adj nekünk bizonyosságot erről. Segíts ennek a hitnek a fényében élni. Segíts ennek a hitnek a fényében megélni gyászt, vesztességeket, rettenetes diagnózisokat, magányt, fájdalmat, kétségbeesést és aggodalmat. Urunk Istenünk, taníts bennünket reménységgel és örömmel élni. Olyan örömmel, ami tőled való. Vagy nem mindig azt jelenti, hogy fülig él a szánk, hanem a belső bizonyosság örömével, hogy tudhatjuk, hogy van, aki küldött bennünket, hogy szócsövek vagyunk ebben a világban, de tiéd az üzenet. Kérünk téged, Istenünk, segíts nekünk komolyan lenni a te ígéretedet, hogy velünk vagy, és megélni a hétköznapokban. Az, hogy jó tanúi legyünk ebben a világban, hűséges tanúk, mint egykor ez a próféta is volt, minden nehézség ellenére, mint halálig. Amen. Az én lelkem adom belétek, és azt cselekszem, hogy az én parancsolataimban járjatok, és az én törvényeimet megőrizzétek, és betöltsétek, mondja az Úr. Amen.